mivel is kezdhetném? Kezdem azzal, hogy az egyik éjszaka felébredtem olyan 1:30 körül, kaptam két történetet. Az egyik történet, amit előző héten már felolvastam, Dániel könyvében szerepel, mégpedig Dániel, azt hiszem az első fejezetében. Tudjátok, amikor Dániel és a barátai a babiloni rendszernek a részét fogják képezni, bár belül soha nem voltak a babiloni rendszerben, de kívül igen. És azt mondja az Dániel proféta első fejezet 16-os verszaktól, elvő azért a felügyelő az ő ételüket és az ő italukú rendelt bort, és ad valanékik zöldségféléket. És ad az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet, Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is. És aztán a 20-as verszak lejjebb, és minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódik, tízszerte okosabbaknak találta őket, mindazoknál az írástudóknál és a varázslóknál, akik egész országban voltak. És ott volt Dániel a Círusz király első esztendejéig. Nagyon érdekes az, hogy a babiloni rendszerben élünk. Mi a babiloni rendszer? Gyorsan, mert ez csak így bevezetésképpen. A babiloni rendszer az Jelenések könyv alapján látható, hogy új formában jön elő a 21. században, 20. században, illetve a vallásos, szinkretista keveredéssel jön létre. Van egyfajta politikai hatalom, és van egyfajta egybeolvadt ugye, vallási hatalom. És ennek az egésznek az lesz a csúcspontja, két dolog, a törvénytelenség, tehát kiépül a törvénytelenség, és a másik pedig, hogy az Isten tiszteletet betiltja. Tehát ez lesz a két csúcspont. Betiltja azt, hogy Istent lehessen keresni szabadon, a vallás szabadság által. De nem is ezt akartam mondani legfőképpen, hanem azt, hogy tehát így ilyen korrajzot mutattam nagyon röviden a babiloni rendszerről, hanem azt, hogy ez az egész történet, a Dániel könyve, ez előkép, metafora, azzal kapcsolatban hasonlat, hogy bennünket Isten hogyan fog felemelni és megtartani ebben a rendszerben. Mert mi is majd benne leszünk az utolsó időkben. Nagyon érdekes, hogy azt mondja Isten igéje, hogy egyik napról a másik napra úgy keltek föl ezek a drága Isten gyermekei, hogy adott Isten nekik mind a négy gyermeknek tudományt, értelmet, bölcsességet, és mindenféle tudást látomásokhoz és álmokhoz. A mi generációnkat Isten ki fogja képezni arra, hogy a babiloni rendszerben belül nem csak azt lássuk, amit a babiloni állampolgárok, hanem túllássunk rajtuk. Lássuk azt, amit Isten láttat velünk. És a babiloni rendszerben való szellemi élet az egy kötéltánchoz hasonló. Kötéltánchoz, azért kötéltánchoz, mert nem lehet máshogy érvényesülni, és nem lehet fönntartani a szellemi klímádat, csak úgy, hogyha bölcsesség, tanács és a látomások nyelvén értesz majd. Muszáj lesz egy új nyelvet megtanulnod, a menny nyelvét. Ezt a Szent Szellem inspirálja, ezt a Szent Szellem tanítja, már most elkezdi tanítani ezt a nyelvet. Mert ebben a rendszerben, a baloldali rendszerben a látomásokon keresztül lehet csak érvényesülni. Úgyhogy értesz a látomásokhoz jobban, mint az okkult erők. Átlátod nem csak a sátán mélységét, hanem az Úrnak a mélységét is, Isten segítségével. Ez egy kötéltánc. Ezáltal mindig előrébb fogsz járni, mint bárki más. Mindent jobban fogsz látni, mint bármilyen okkult ember. És mindig fölötte leszel minden okkult erőnek. Bár ők nem tudják, hogy honnan jön, de te tudod, az Istentől. Óriási. Ez vár rád? Gazdaságilag meg akarnak fogni. Istentől kapsz majd egy látomást, egy álmot, egy bölcsességet, egy értelmet, hogy mit csinálj. Mit vegyél, és mit ne vegyél. Mit adjál el, és mit ne adjál el. Hova lépjél, és hova ne lépj be. A vallási oldalról szeretnének megszorítani? Semmi probléma. Éjjel Isten fog hozzád szólni, és bátorítani fog. Akár úgy, mint Pált, aki Korintusba visszament, mert Isten azt mondta, hogy sok nép van, aki még vár rá. És ne idegeskedjem. Azt mondja Pálnak, ne félj. A látomás pedig tovább vitte a szolgálatában. A másik pedig, amit akarok mutatni neked, hogy a Lukács 17. fejezetében van, ezen elmékedjél. Röviden mondtam el, nem szeretnék sokat ezzel foglalkozni, mert sok-sok téma van még, amit át kell venni a házassággal kapcsolatban, de mindig beszélek egy kicsikét az Isten tisztelet alatt a antikrisztusi rendszer ellen, hogy szép lassan fölnőjön benned az a kép, hogy te győztes leszel. bárhová is tett téged az Úr. Mert pont ide tett téged az Úr, az antikrisztus rendszerbe. 17-28. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban lett, jettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, amelyen az embernek a fia megjelenik. Az a nap, aki a háztető lesz, és az ő holmia a házban, ne szálljon le, hogy elvigye, és aki a mezőn, azonképpen ne forduljon hátra. Emlékezzetek Lót feleségére. Valaki igyekszik az ő életét megtartani, elveszti azt. És valaki elveszti azt, megeleveníti azt. Amen. És az Úr a Lót feleségét szerette volna, hogy megértsem, hogy ez a fajta szodomai kultúra mögött szintén a babiloni kultúra van, ez a gonosz, sátani kultúra, és amit itt mutatni akarok neked az, hogy ez a babiloni rendszer, ez arra van fölépítve, hogy az embereket megtanítsa arra, hogy hogyan lássák meg az okkult érvényesülés lehetőségeit. Hogyan lássák meg az okkult szerencsét. Hogyan lássák meg az okkultizmus által az elérhető dolgot, ami eddig nem volt elérhető számukra. Ez begyűrűzik a technológiába, begyűrűzik a közéletbe, begyűrűzik az egész kultúrába és oktatásba. És az egész kormányzatba is, mindenfajta részben, meg még a jogalkotásban is. Na most, ami speciális ebben, hogy Lótnak a családja az istenkereső volt. És van egy rész, nem lapozzuk föl, azt mondja Isten, hogy elmegyek, megnézem, mert Szodomá lakóinak, gondolom itt a hívőkre utal az ige, kiáltásuk, imádkozásuk fölhatott Istenhez. És megnézem, hogy a kiáltásuk és a istenkeresésük az balanszban van-e. Tehát amennyire keresik Istent, annyira kiáltanak-e. Amennyire kiáltanak, annyira valóban egy odaszánt életet élnek-e. Így mondja Isten igéje. És utána ugye elkezd Ábrahám Istennel beszélgetni, és nem talált 10 igazat. Emlékeztek rá? Csak Lót családja tudott megmenekülni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a szodomai állapotok ahhoz hasonló, illetve a jelenlegi korszak ahhoz lesz hasonló, hogy nagyon kevés család fog Istennek tetsző ima életet, és Istennek tetsző életet élni, és kevés családot tud majd megmenteni Isten. Mit jelent még? Azt jelenti ez a Lót története, mondja Isten fia, emlékezzetek Lót feleségére. Nem azt mondja, emlékezzetek Lótra. Emlékezzetek Lót feleségére. Mit jelent ez? Mit csinált Lótnak a felesége? Mikor kiszabadította Isten őket, akkor ő visszanézett. Visszatekintett. De nem a természet feletti mennyi bölcsesség által, hanem az a fajta kultúrának a sokja és a kultúrának a, úgymond a megkötözöttségén keresztül vágyott arra, hogy újra lássa azt, amit eddig látott, mert hozzászokott a szíve ahhoz a kultúrához, amivel által beidomították a szívét és a szellemét. A tudatába, a szívének a mélyébe, a szellemének a legmélyebb pontjaiban benne volt már ez a fajta látás, a látásmód, hogy hogyan kell szemlélni a bűnt. És megtanította őt ez a gonosz sátáni egész koreográfia arra, hogy hogyan változzon át ahhoz a gonosz kultúrához, a szíve. Értitek, mit mondok? Hogy volt az egyik fajta, ugye a dánieli korszakban, a dánieli szuper szellemi állapot, amikor Isten beleviszi őket egy tisztátalan közegben, egy tiszta látásba. A másik fajta közeg pedig, amikor vonzódik ahhoz a látáshoz, amit látott Szodomában. Mit jelent ez még egy kicsikét? Ez azt jelenti, hogy a mi kultúránk a tekintet kultúrája. A legnagyobb bűn az a szemen keresztül fog bejönni. És csak így megint megpenzítem, amit szoktam mondani. Emlékeztek, hogy mit fog fölépíteni az Antikrisztus az utolsó időszakban? Egy nagy képet. Minden a képről szól. Minden. Egy statisztika, hogy el fogjuk érni nem sokára pár éven belül, hogy az egész internet felületét nagyban fogja meghatározni a videó. A videó megosztás, a videó anyag, és lesöpri az írott anyagot. Ezt még hallottam egy, azt hiszem, YouTube-nál dolgozó személytől. Tehát ez azt jelenti, hogy az egész kultúra rá fog állni a videóra, a képre. Megtanítja az antikrisztusi rendszer, a babiloni rendszer az embert, hogy képeket nézzen, videóanyagot nézzen. És megtanítja arra, hogy ne olvasson, ne gondolkodjon, csak nézzen. És a nézésen keresztül bejöjjön a szívébe mindaz az okkultizmus, amit a leggyorsabban kell az utolsó időben átadni a sátánnak az Antikrisztuson keresztül, hogy gyorsan fölépüljön ez a rendszer. 3,5 éven belül totálisan fölépül. Aztán a következő 3,5 éven pedig úgymond szárnyalni fog, és aztán jön az Úr, és az ő száján keresztül pedig eltapossa ezt az egész rendszert. Kitisztítja közülünk. De 3,5 éven belül teljesen átalakítja az egész világot ez a rendszer. Az eddig megtapasztalt gyors változás semmi lesz ahhoz képest. 3,5 éven belül az embereknek a többsége mind a szemen keresztül fog megcsalatatni és elbukni. Elbukni. Ez egy kötéltánc, hogy rendszeresen megtanulj belül átlátni az Istennek az országába. Belül rendszeresen megtanulj arra, amikor úgy érzed, hogy a világrendszere már megint nyomott egyet, megint úgy érzed, hogy a világrendszere foszt, akkor újra lásd a láthatatlant. Erre kell hangsúlyt tenni ebben a korszakban. Rendszeresen a nehéz, nyomott, megosztott és mindenfajta kiüresedett állapotodból visszamenni az Úr jelenlétébe. Visszamenni arra a látáspontra, ahol elveszítetted a látó fókuszt, a látó összegző látásodat, és hogy újra összeszedettél válnod. Lukács 6:47-hez gyertek. Tudjátok, a házasságról van szó. 46-tól. Miért mondjátok pedig nékem, Uram, Uram, ha nem mívelitek, amiket mondok? Valaki én hozzám jöjj és hallgatja az én beszédemet, azokat megtartja, megmondom nektek, mi ez hasonló. Hasonló valamely házépítő emberhez, aki leásott és mélyre hatolt, és kősziklára vetett fundamentumot. Mikor aztán árvíz lett, beleütközött a folyóvíz abba a házba, de azt meg nem mozdíthatta, mert kősziklán épült. Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül, amelybe beleütközvén a folyóvíz azonnal összeomlott, és nagy lett annak a háznak romlása. Kiemelek két szót. Hallgatja, de nem tartja meg. Nem ragadja meg. És még egy dolog. Építette a házát fundamentum nélkül. Tehát lehet úgy építkezni, hogy nincs fundamentum. Példabeszédek 10. fejezet, 25-ös versszakát nézzük. Mikor átvonul a vihar, nincs többé gonosz, de az igaznak örök alapzata van. Más fordítással, amint a forgószél ráfúval már oda van az istentelen, az igaznak pedig örökké való fundamentuma van. Dicsőség az Úrnak. A családodat erre tesszük rá, erre az örökké való értékre, erre az örökké való fundamentumra. Lehet úgy építkezni, hogy nincs fundamentum. Be kell hozni a fundamentumokat. Ez Isten királyságából építkezünk, és abból építjük fel ezeket a fundamentumokat. A második ige, gondolom te is látod, 11:29, aki megháborítja az ő házát, vagy családját, annak öröksége szél lesz, és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek. Másfajta fordítás, ugyanez az ige. Aki saját házára bajt hoz, azaz saját családjára bajt hoz, szelet örököl, és szolgálja a bolond a bölcs szívűnek. A saját házára bajt hoz, szelet örököl. 14:1, ezek fundamentumokról szóló igék a házzal kapcsolatban, a családdal kapcsolatban. A bölcsesség, a bölcs asszony építi a maga házát, a bolond pedig önkezével rontja le azt. Bölcsesség asszony fölépítette a házát, bolondság pedig saját kezével rombolja le. Itt érdekes ez a fajta ige magyarázat, hogy van a bölcs asszony, meg van a bolond asszony. Csak ezt nem mondja utána az ige. Építi a házát. Látod? Építkezik. És még egy ige, 21:20, példabeszédek. Kívánatos kincs, valamint olaj van a bölcs lakóhelyén, vagy családjába. Az ostoba ember pedig felhabzsolja. Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában, a bolond ember pedig eltégozolja azt. Tehát ezekkel az igéket csak azt szerettem volna elmondani, hogy építened kell a házadat, fundamentumokat kell találnod, kijelentés alapon jön be a fundamentum, az Isten királysága kijelentés ismeretből építkezik. Muszáj, hogy megértsd ezeket a titkokat. És még egy igét szeretnék mutatni a példabeszédekből. Példabeszédek 24.3. Ezt nem tettem ki, de olvasod velem együtt. Bölcsesség által épül fel a ház, értelem által nyer alapot, és tudomány által telnek meg a szobák mindenféle drága, szép kincsel. A bölcs férfiú erőben van, az okos ember erőtől duzzad, mert irányítással nyerhetsz háborút, és győzelmet sok tanácsadó által. Magas a bolondnak a bölcsesség, nem nyitja meg a kapuban a száját. Idáig. Károliban máshogy van egy kicsikét. Szóval, a bölcsesség által tud épülni a ház, és az értelem által nyer alapot. És tudomány által telnek meg a szobák mindenféle drága, drága kincsekkel. Dicsőség az Úrnak. A bölcsesség behozza a családnak a kincseit. Fundamentumokról beszélünk. Hetes verszakra figyelj. A magasabb bolondnak a bölcsesség nem nyitja meg a kapuban a száját. Mit jelent ez? Hogy a bolond nem tud irányítani. Ahol a bolondság van jelen egy családban, azaz a bölcsesség az nem építkezik, az értelem nem építi föl a fundamentumot, ezek mind mennyei kincsek, keresztül jövő építkezési modell. Így van, így van. Be kell hozni Istennek a kijelentését a családba. Nem fogsz tudni épülni. Tehát ezek évszázados, vagy évezredes fundamentumok, amikről beszélek. Csak ezáltal tudsz építkezni. Csak azáltal, hogy isteni információ szerint építkezel. Hoztam egy, mindjárt elmegyünk így a kapuk irányába, de hoztam egy új magyarázatot, vagy egy új definíciót a bölcsességgel kapcsolatban. A bölcsesség egyenlő egy stratégiával, egy kreatív stratégiával, egy mennyei kreatív stratégia. A bölcsesség egyenlő mennyei kreatív stratégia. Mennyei kreatív stratégia. Csak stratégiával lehet építkezni. Láttál már olyan embert, aki csak elkezd építkezni egy házat? Hogy az hogy fog kinézni? Én voltam már olyan a házba. Utatta utána a fia, hogy apja hol rontotta el. Össze-vissza álltak a falak, össze-vissza álltak az ajtók, hőhíd keletkezett ugye a télen, mert nem szakember építette a házat. Testvérem, miért gondoljuk azt, hogy szakemberek vagyunk? A pszichéd az nem szakember, Isten a szakember. Ő tud felépíteni bennünket. Amikor jön ez a bölcsesség, azt mondja Isten igéje, ezek szerint, hogy jön egy mennyei tudás, egy mennyei ítéletalkotás, és egy mennyei tanács. Sőt, jön egy megoldás a korlátozottságodra. A bölcsesség bevisz a korláton túlra. Elvisz olyan helyekre, ahol korlátozott volt a lehetőséged, nem láttál megoldást, mégis a bölcsesség áttöri a korlátaidat. Olyan helyekre visz, ahol az isteni korlátlanság van. Eljutsz a bölcsesség által olyan helyekre, ahol eddig nem voltál. Mert ő pozícióba visz bennünket, a bölcsesség szereme. Sőt, nem csak, hogy értelmet, tanács, tudást és ítéletet ad Isten bölcsessége, hanem karaktert is. Miért ad karaktert a bölcsesség? Mert meg kell tartanod azt, amit kapsz Istentől. Mert amilyen vonzásod van Istenből, olyan karakterre van szükség, hogy azt megtartsa. És még egy magyarázat, mi a bölcsesség. Összeszedett tudás és összeegyeztetett tudás, összeszedett tudás, amikor eszenciákat, logikai összefüggéseket, megértéseket kapsz, és abból cselekszel. Halleluja. Nézzük az igét újra. Tehát azt mondja, hogy nem tudja megnyitni a kapuban a száját, a bolond. Nem tud a kapuban irányítani, azaz a döntéseket nem tudja meghozni erővel. Bizonytalan, és nem mer uralkodni. Így van? Ezt jelenti? ezt jelenti. Hoztam egy magyarázatot, mit jelent a kapuk. Akkoriban mit mondtak a kapukkal kapcsolatban, és ez egy érdekes magyarázat lesz, mert arról szól, hogy te megértsd azt, hogy hogyan kell fölépíteni a családodat az uralkodáson keresztül. Minden kapuhoz kijelöltek, ez egy magyarázat erről, hogy mik voltak a kapukban. Minden kapukhoz kijelölték a vének egy csoportját. A vének trónusokon ülnek a kapukban, őrökkel az oldalukon. Ebből a helyzetből mindenkit megfigyelhettek, aki bejött a városba, vagy kiment. Megvizsgálhatták bármely szekér szállítmányát, hogy eldöntsék, beengedik-e az embereket és az árujukat a városba. Azt is megakadályozhatták, hogy valaki törvénytelen módon távozzon. Minden kapu vénei közül legalább egy a városi tanácsban is ott ült a kormányzóval, hogy segítse az egész város igazgatását. Ezen kívül az adott kapu közelében élő polgárok oda tartozó vénekhez mentek, hogy ítéljenek vitás ügyekben. Tehát a vitás ügyeket is a kapukban rendezték, a városokban. Tehát a vének helyi bíróként is szolgáltak. Ítélők voltak ügyes-bajos dolgoknak. Ennek aztán még folytatom. Így állt össze a városi kormányzat. A városi tanácsnokok kormányoztak a király nevében, a kormányzó utasításai alapján, aki kidolgozta a stratégiát a király uralmának fönntartására a város teljes hatókörében. Kidolgozó stratégia volt, hogy a vének hogyan irányítsák a király tervét. A városból kiindulva hajtották uralmuk alá, és igazgatták a térséget a király érdekében. Tehát nem csak, hogy a belső részt irányították, kimentek, és az agglomerációban is hatalmuk volt. A különböző kapukban ülő helyi vének szabályozták az emberek mindennapi életét, a városi kormányzó, mint fej, tekintélye alatt. Az egész várost védték a tolvajoktól, rablóktól, mindenféle emberektől, akik már nem atolhattak be szabadon, bárhol, bármikor, mint korábban. Éjjel-nappal, figyelj, őrszemek állomásoztak a falba épített tornyokba, hogy figyeljenek és időbe jelezzék, ha bármely gyanús elem közeledik a városhoz. Ha veszélyesnek tűnt a közeledő utas, riasztották az őrséget, hogy készüljenek föl. És ha kellett, bezárták a város kapuit, ellenállásra készen minden támadással szemben. Erre számos példát találhatunk a Bibliában. Szellemi értelemben ők lehettek a prófétai közbenjárók, akik hasonlóképpen mozgósíthatták a szellemi harcosokat. Idáig. Tehát ezt miért mondtam el? Azért, mert mindjárt belemegyünk ebbe a kapuk, illetve a várossal kapcsolatos, inkább elvontan a te szellemi életedben, a családoddal kapcsolatos dolgokba, de fontos azt látnod, hogy abban a kultúrában, amiből írták a Szentírást, hogyan gondolkoztak. Na most, hogyha újból felolvasom neked azt az igerészt, a példabeszédekben, amit az előbb felolvastam, hanyadik rész volt, 24. A bölcs férfi jó erőben van, az okos ember erőtől duzzad. Mert irányítással nyerhetsz háborút, és győzelmet sok tanácsadó által. Magas a bolondnak a bölcsesség, nem nyitja meg kapuiban a száját. Látod? Hát most már egy új képed van azzal kapcsolatban, amit ígét idéztem. Nem nyitja meg a kapuban a száját. Nem képes arra, hogy kormányozzon. Tehát a bölcsesség által kormányozunk. És föl kell nőni oda, és el kell hinned azt, hogy az a te feladatod, hogy minden közösségben is, és minden városban fölnőjél ahhoz a mandátumhoz, amit Isten adott neked. Kormányzás, uralkodás. Kormányzás, uralkodás. Gyere velem az 1 Mózes 19.1-hez. Egy pár igét gyorsan végigveszünk ezzel kapcsolatban. Miért bukott el Lótnak a családja? Miért volt a világ szellemének nagyobb ereje, mint az Istennek, az angyalainak a hatalma és tekintélye Lót feleségében? 1 Mózes 19. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót Szodoma kapujában ült vala, és mint meglátta őket Lót, felkele eléjük, és arccal a földre borult. Idáig. Hol volt Lót? A kapuban. Tehát kormányzó volt, de nem tudta kormányozni a családját. Ezért volt óriási felelőssége, hogy azt, amit tesz a kapuban, azt otthon is létrehozza. Tehát űr volt, el volt választva. az ő feladata, és a családnak a kormányzása. Ma nem ezt látjuk a férfiak életében? Mint hogyha kétfajta embertípus látnál. Egyik a munkahelyen, a másik meg a családban. És nem tud a családban kormányozni. Nem érti, hogy a család mire van elhívva. Nem érti azt, hogy kell működtetni a családot. Nem érti, hogy a családban ez a családi tímet hogyan kell Isten jelenlétébe bevinni. Mert Lót nem tudta a feleségét átalakítani. Nem tudta Isten jelenlétébe vinni. Azaz nem tudta integrálni a mennyet a családjába. Menjünk tovább. 1 Mózes 22:17. Ez Ábrám életére vonatkozó profécia. Illetve a te életedre is, mert te Ábrám maga vagy. Megáldván megáldalak tégedet, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövényt, amely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. És megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Amen. Mit mond itt az Istennek az igéje? Azt, hogy azt mondja, hogy Ábrahám és a magja bírni fogja az ellenségnek a kapuját. Bírni fogja az ellenség kapuját. Tehát a kapukban őrt fog állni. Miért beszélek erről? Azért, mert majd ne fogod látni azt a hasonlatot, amiről beszélek majd az Új Szövetség alapján, csak egy kicsit el akartalak vinni abban, hogy ez egy ábrámi áldás az, hogy a családok a kapukban kormányoznak. A családok a kapukban értik, hogy mi folyik kint, és mi folyik bent. Mi a feladatod? A kapuba álljál a családodba. Ez pozíciót jelent. Pozíciót. Nézzük Ádámmal kapcsolatban, hogy mit veszített el. Ádámnak volt küldetése. Az 1 Korintus 11.7-ben azt mondja Isten igéje, ezt olvastuk már, de újra felolvasom, elég sok igét idézek ma, de próbálom, hogy még frissebben, mint ezelőtt. Azt mondja, mert a férfinak nem kell befedni az ő fejét, mivel az ő Istenének képe, dicsősége, de az asszony a férfiú dicsősége. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a férfinek vissza kell állni oda, hogy közvetíti az Istennek a jelenlétét a családba. Ez azt jelenti, hogy uralmat vesz mindenfajta kihívással szemben, és fölépíti úgy a családot, hogy be tudjon áramolni Isten jelenléte az otthonokba. Akár Isten igén keresztül, vagy természetfeletti jelenségeken keresztül. De a lényeg az, hogy ez az ádámi bukás utáni helyreállított férfiről kapsz egy képet, egy picture-t, egy fotomontást, hogy milyen az Istennek a terve, mi az Isten terve a családokkal kapcsolatban. Az, hogy a férfiú az behozza, bevigye azt a képet, ami Isten képűség, megmutassa azt, hogy milyen egy helyreállított ember, és hogyan működik az természetfeletti módon. Tehát az egyház mire van elhívva, hogy fölnövessze a családokat oda, hogy természetfeletti képűvé váljanak, azaz Isten képűvé, amire el vannak hívva a családok. Fantasztikus az elhívásunk. Ez az ádámi korszaknak a restaurációja, sőt, még nagyobb. Aztán menjünk a Róma 3.23-hoz. Mit veszített el a bukott ember? A dicsőséget. Elveszítette a dicsőség hordozását és átadását. Róma 3.23. Mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Mi az, ami helyreállítja a bűnnek a szűkölködését? Szó szerint azt jelenti, hogy valami alatt marad valaki, valami mögött marad valaki. Alatta áll, alacsonyabb rendű életvitelt folytat. Nélkülöz, hiányt szenved, szükségben van. Maga a családok miért vannak szükségben? A dicsőség nélkül. Alá mennek egyfajta trend alá, amit Isten hoz az Új Szövetségben, a Krisztus királyságán keresztül. Fantasztikus az elhívásunk. Fantasztikus az, hogy a dicsőséget mi behozzuk. Ez az ige, ilyen olyan vonatkozásban nem a te igéd, hogy te neked hiányod van. Mert neked az Új Szövetségben nincs hiányod. Mert az Új Szövetség erről szól, hogy mi megújult és újjászületett személyek bevisszük az Isten jelenlétét a világba, ezen belül pedig a családodba. Amen. Tehát az alatta marad az ember, a meg nem váltott ember, a bűnnek és a dicsőség nélküli állapotnak. De a megváltott ember viszont már be tudja hozni, be tudja illeszteni, át tudja konvertálni azt, amit Isten akar. Róma 5.17-hez is lapozzunk. Ez is a megváltott embernek a pozíciója, azaz az Ádám bukásából helyreállt egyének. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, mondd velem együtt, uralkodnak. Akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Királyként uralkodnak azok, akik a kegyelemben részesedtek. Ez is a bukott embernek a helyreállításának az egyik magatartása, gyümölcse. Hogy uralkodás vagy elhívva. Mi által uralkodunk? Úgy, hogy a kegyelem és az igazságot megértjük. Benne járunk a kegyelemnek a működésében. Ámen és ámen. Az Ádám helyreállítása folyik ma az egész világon, az egyházban, hogy megértse az ember, hogy miből esett ki Ádám, és mibe vitetünk vissza. Miből esett ki Ádám, és mi felé megyünk. A dicsőség az Úrnak, hogy benne vagy ebben, itt vagy velem, és együtt dolgozunk ezen. Ádámnak volt egy megbízatása, küldetése a föld fölött. Egy kapuban kellett ülnie neki is, az Éden kapujában. És megengedte, hogy úgy, mint a Lótnak a felesége, úgy Ádámnak a felesége Éva is tekintetén keresztül behozza Édenbe az okkult programot. A mi feladatunk az, hogy visszamenjünk, és visszamenjünk abba a helyre, abba a lokális helyre, ahol a meccéspontra, ahol a kapuban irányíthatod a dolgokat. Mi az első feladatod? Menj vissza a kapuba, mint atya, vagy mint anya, vagy mint feleség, menj vissza oda, ahol elkezdődik újra a küldetésed és a megbízatásod. Nem volt együtt Ádám és Éva. Ádám és Éva külön vált, és Ádám pedig nem vigyázott, nem állt őrt Éva, illetve a sátánnal szemben. A második pont, amiből kiesett, a gondviselés. Minden, amire csak szüksége volt Ádámnak, meg volt teremtve, és nem kellett neki izzadni és küszködnie. Ezután jött be az átok és a küszködéses munka. Tehát mi történt akkor, amikor nem állunk a kapuban? Bejön az átok, és bejön a küszködés, a szenvedés, az izzadás és a munkaközpontúság a családba. Hogy az lesz a lét lényege a családba, hogy dolgozzanak. Ezzel nem azt akarom, hogy a munkának nincs értéke. Van értéke, de önmagában, a földön, az átok miatt minden munka szenvedésteljes. És ezt Isten meg tudja változtatni, de csak azáltal, ha a család megérti azt, hogy ezt az átkot is elhordozta Jézus Krisztus, és az átkot lecseréli Ábrám áldására. És hol jönnek ezek a cserék? A kapukban. A kapukban, amire egyébként már mondom rögtön, előre meg van írva profétai módon, hogy te a kapukban tudsz ülni, a kapukban tudsz irányítani, és a kapukban tudsz uralkodni. Előre meg van írva, hogy ez áldás lesz neked. Ezért se kell szenvedned, hogy hogy csináld ezt. Áldásként fog rád jönni, ingyen, könnyen jön ez is, dicsőség az Úrnak. Nem kell, nem tudom, milyen szakképzettség. Isten szelleme felkészít téged. A harmadik pedig, amiből kiesett, elvesztette Ádám az Isten képét, én képét, és Istenről való kijelentést, a tudást, hogy kicsoda Isten, és azt a közösséget. És nézd meg, hogy az 1 Korintus 11-ben, amikor felolvastam, mit mond, hogy ki a férfi, Isten képe, és Isten dicsősége. Emlékeztek rá? És ezt, az Isten képűséget és az Isten dicsőségét hozza be a családba. Mit jelent az, hogy Isten képűség? Mit jelent? Az, hogy az ember személyisége visszaváltozik oda, amire lett teremtve. Dicsőség Istennek ezért. Dicsőség az Úrnak. Hoztam egy kis rövid idézetet azzal kapcsolatban, hogy mekkora nagy a mi tehetségünk Istentől, és mennyire egyediek vagyunk. Képzeld el, ez egy neurológus írta. Ahhoz, hogy a szemlélet és a gondolkozás módot kiegyensúlyozott legyen, azaz az imidzsed, az Isten képűséged, megértsd azt, hogy ki vagy, gondolataidnak, szavaidnak, lelkületednek és a cselekedeteidnek egymással összhangba kell állniuk. Tehát, ha mondasz valamit, amiben valóban hiszel, az fog működni. De van olyan dolog, amiben nem hiszel, arról beszélsz, azaz állításod a sejtjeid szintjén nem képezik a részedet. Nem leszel képes kiegyensúlyozott személyiséggé válni. Na ezt még egyszer. Amikor olyan dolgokról beszélsz, amivel nem vagy megteremtve, a sejtjeid ezzel nem tudnak mit kezdeni. Mert a sejtjeid szintjén van beleavatkozva a kegyelem, hogy arra menjél a tehetségeden keresztül, amerre Isten előre eltervezte. És amikor elkezdesz úgy beszélni, ahogyan Isten akarja, hogy beszéljél, sejtszinten alakulsz át belül. És nem csak, hogy már a lelked és a szellemed, a személyiséged változik, a szíved, hanem a sejtjeid, maga a kémiád is változik. Az idegrendszered nem mások tehetségének megfelelően lett kialakítva. Bárhogyan is próbálkozol, egyszerűen nem tudod más tehetségét lemásolni. Meghallgathatsz annyi tanítást, amennyit csak akarsz. Megveheted az üzleti siker eléréséről szóló összes könyvet, bemagolhatod a motivációs trénerek valamennyi mondatát, de még ekkor sem lesz tiéd más tehetsége. Hidd el, saját tehetsége több, mint elég. Ha felfedezted egyedi tehetségedet és annak szerkezetét, kiegyensúlyozott és szabad emberként élhetsz, tudva azt, hogy tehetséged egyedi, és nem egyezik meg senki máséval. Az élettapasztalataid, iskolai tanulmányaid és az egyedi tehetséged mind összeadódnak, és lehetővé teszik, hogy sikeressé legyél. A sikert nem a felhalmozott vagyon nagysága, a megszerzett hatalom, vagy a bankszámládon lévő pénz mennyiség jelenti. Ha ez így lenne, nem létezne szomorúság a leggazdagabbak között. Az igazi siker valójában az, ha Isten rád bízott célját meg tudod valósítani az életedben azzal a tehetséggel, amit ő adott neked. A sikert mindannyian különböző módon érhetjük el, hiszen mindenki tud valami olyat tenni, mint senki más. Tehát, az, amikor a férfi elkezd úgy gondolkodni, hogy Isten gondolkodik róla, helyreállítja ezt az imidzset, amit elveszített a bűnön keresztül, magától megtalálja a tehetségét, képességét, sikerét, behozza a családba, és így be tud jönni Istennek a jelenléte. Értsd meg, hogy ez előre el van készítve. Tehát még azon sem kell gondolkodnod, hogy tehetséges akarj lenni, mert már tehetséges vagy, csak engedned kell, hogy Isten megmutassa azt, hogy mi a te tehetséged. Nagyon kevés embert ért el idáig. Tehát a kapukról van szó, ott vagyunk, hogy a kapukban irányítani kell, és mutatok neked még egy igét, a 127-es Zsoltárt, ami a kedvenc Zsoltárom most, ezekben a napokban, 127. Gárdicsok éneke Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, azaz a családot, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hallod megint? A kapukban nincs őrzés. Hiába vigyáz az őriző. Érti valaki? Hiába nektek korán fölkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áld eleget. Íme az Úrnak öröksége a fiak, az anya még gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Képzeljétek el, hogy a nyilak azt is jelentette, hogy nem csak az, hogy valamilyen nagy dologra képes az a ifjú, hanem azt is, hogy irányítás alá tudja venni az életét, és irányítói pozícióba kerülhet a városban. Ez egy képes beszéd. Tehát be tud menni a kapuba, és irányítani tud a fiú. A boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szígyenül meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. Boldog lesz, még hogyha a kapuban ellenség is jön. Miért? Mert a fiai olyanok, mint a nyilak. Miért? Azért, mert föl van készítve a család arra, ha kapuban kell állni, és a kapuban kell tudni fegyverrel alkalmazni azt a tudást, amit Istentől kaptak. Értitek ezt a képes beszédet? Tehát azt jelenti, hogy Istennek az a terve, hogy a családba bejöjjön az örökség, a fiak. A fiak átalakulnak nyillá, és amikor jön az ellenség a kapuban, Isten a nyilakon keresztül megvédi a családot. Már nem csak egyedül az apa vagy az anya nyilazik, azaz védi a családot, hanem már a gyerekek is. Tehát mi történt az atya, mit csinált? Az atya megtanította a gyerekét, hogyan kell a kapuban kormányozni a család érdekében. Mi? Már egy tím ez az egész. Egy csapat. Ez olyan, mint egy baseball csapat, olyan, mint egy kosarabda csapat. És maga az atya, az pedig lesz az edző, aki fölépíti a családot arra, hogy a kapuban győztesek legyünk. Miért a kapuban? Mert a kapuban van a sorsdöntő csata mindig. A kapuban dőlnek el a dolgok. Miért? Mert felolvastam nektek előbb egy 5 percen keresztül. Halleluja. Amen és amen. Zsoltárok 24:7. Ti kapuk, emeljétek föl fejéteket, és emeljétek fel ti örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda a dicsőség királya? Az erős és hatalmas úr, az erős hadakozó úr. Ti kapuk, emeljétek föl fejéteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura. Ő a dicsőség királya. Amen. Hol van a kapuk ajtaja a család életében? az atyák szívében, az anyák szívében, hogy bejöjjön a dicsőség királya. Vágyik arra, hogy a kapukon bemenjen a dicsőség királya. Örökkévaló ajtók nyílnak meg. Olyan ajtók, amik eddig nem voltak megnyílva előtted. Ez a természet feletti világ ajtaja. Megnyithatod. Ablakokat csinálhatsz az égre, és ajtókat hitáltal. Dicsőség az Úrnak. Még egy ige, 147 Zsoltár 11. Itt is egy összefüggést akarok mutatni. 11-től. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, dicsőítsd ó Sion a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuid zárait, és megáldja a benned a te fiaidat. Hát ott megint a család. Hol teszi erőssé a családod? A kapukban, a zárakban, a kapuk záraiban. Hogyan jön be az áldás? Úgy, hogy a kapukban ülnek, és irányítják az életüket a családdal. Mondom neked, mire vagy elhívva, uralkodói pozícióra. Mert az egész föld Ábrahámé. Dicsőség az Úrnak. Meg kell tanulni, hogy kell uralkodni. Amen. És jön az áldás. Megáldja benned a te fiaidat. Folyik az áldás. Békességet ad határaidnak, látod? Megelégít téged a legjobb búzával. Jó érzés, mikor valamit van, és az a legjobb. Ez egy réma. A legjobb búza. Egyszer kívánom, éld át azt, hogy valamiből a legjobbad van. Ne közepes, a legjobb. Nem kívánom azt, hogy mindig átéld, de egyszer átéld, hogy a legjobb búzád van. Jó érzés. Amen. Példabeszédek 31-23. Aztán megyünk tovább a kapukról. Csak meg szerettem volna ezt említeni, hogy az Isten szellemének a feladata, hogy megértsd azt, hogy mi a pozíciód, hova vagy belehelyezve, és onnan tudj koordinálni. Nagyon sok ember nincs ott a kapukban. Nem akar bölcsességet és tanácsot kapni a családjával kapcsolatban. Értsd meg, ahogyan olvastuk a példabeszédekben, hogy értelem által épül föl a fundamentum. Az értelem által, megértés, mennyei megértés által, és azáltal jön be az összefüggés, az áldással kapcsolatban is egyébként, hogy valamivel motiváljalak téged. 31-23. Nézd meg ennek az asszonynak a férjét. Ismerik az ő férjét a kapukban, mikor ül a tartományok véneivel. A bölcs asszony azért bölcs, mert a férjét Isten behelyezte a kapuban. Nem azért bölcs, mert ő annyira nagyon-nagyon-nagyon szorgalmas volt, hanem azért, mert valamit tudott ez a férfi. És azért ismerik ezt a férfit, mert bölcs a felesége, vagy fordítva, azért bölcs a felesége, mert a tartománynak vénei között ül a kapuban. Tehát tud irányítani az a férfi. Rá lehet bízni felelősséget. Dicsőség Istennek. Amivel foglalkoztunk eddig, fontos, hogy a rossz döntéseket, a rossz célokat, a rossz életvitelt, a rossz prioritásaidat megváltoztasd. Fontos, hogy túllépj azon a félelmeken, ahogy eddig szemlélted a világot, visszaállj oda, ahonnan Ádám kiesett, amiről beszélek, már mióta. És fontos az, hogy elhidd azt, hogy a küldetésed az, hogy Istennek a jelenlétét te képviseld. Fontos az uralommal kapcsolatban, amitől beszéltem az elmúlt hetekben, hogy társuralkodó vagy a feleségeddel együtt a családodban, társuralkodó. Amiről beszéltem még, hogy ezt az uralkodást, ezt megelőzte Ádám és Éva életében például, hogy társra vágyott Ádám, nem uralkodói mandátumra. Tehát nem az történt, ó, uram, hiányzik az uralkodás, hogy egy nőn uralkodjak. És adávala Isten Évát, hogy nagy a hasa a török basának, hogy leuralja őt, hogy zsarnokoskodjon, és totális terrorba tartsa. És örömét lelé az Úr ebben a teremtésben, ez vala hetedik nap. És mondja Isten, minden, ami teremtett, igen, vala jó. Nem. Társra vágyott. Társra. Az első az, hogy megértsd azt, hogy az uralkodás az nem úgy történik, hogy megérted azt, hogy a Biblia alapelveken keresztül hogyan tudsz zsarnokká válni, hanem úgy, hogy először megérted azt, hogy aki melletted fekszik az ágyban, azt miért adta Isten. És ezt erről beszéltem, nem akarom felemlíteni, csak egy kis vázlat. Ragaszkodó, önfeláldozó és részes társként felépülő szeretetre vágyik a család. Ragaszkoló, önfeláldozó és részes társ. Amiről beszéltem, társuralkodáson kívül, hogy kommunikációra van megteremtve a család, kommunikációra, és nem csak, hogy dialógusra, hanem dialektikus dialógusra. Mit jelent a dialektika? Vita érvelő beszélgetésre. A legnagyobb botrány akkor van, amikor vita következik a családban, vita, és a férfi vagy a nő, attól függ, hogy melyik a gyengébb láncem, nem érti azt meg, hogy a viták nem arra vannak, hogy valaki érvényesüljön ezáltal, és az erősebb győzön, hanem hogy az ember arra van megteremtve, hogy gondolkozzon, és érveljen, és az érvek viszik előrébb a családok. Nem a kontroll, nem a despotizmus, nem a demagógia. Ezért is nem a populista beszéd, hanem arra vagyunk elhívva, hogy megértsünk dolgot, és hogyha vitatkozik is valaki, odáig kell fajulni a dolognak, hogy azért vitatkozzunk, hogy megértsük mind a két oldalt. Nagyon régen olvastam egy könyvet, és arról szólt ez a könyv, hogy cégeken belül nagyon nagy a rivalizáció osztályokon. Van a áruátvétel, van a HR, és a kettő között differencia. És van egy személy, aki arról tart előadásokat, hogy hogyan lehet ezeket kiegyenlíteni, kibalanszozni a cég érdekében. A cég érdekében. És meg kell látni azt, hogy neked is van egy érdeked, a házasságod. Nem az az érdeked, hogy te neked legyen érdeked, az önfeláldozás, a ragaszkodás és a részes társként nélküli szeretetre, hanem az a feladatod, hogy az énedet alárendelt arra, amire Isten akarja, hogy menjen a házasság. Mert nem biztos, hogy Sárának igaza van, de az sem biztos, hogy nincs igaza Sárának. Volt már olyan ötlet, amire igaza volt. A következő dolog, amiről beszéltem, a szabadság megértése. Hogy szabadságra van születve az ember, és nagyon érdekes, hogy azt mondja Isten igé, ahol az Úr, ott a szabadság. És beszéltem arról, hogy mit jelent Úrnak lenni Jézus Krisztus az életünkben. És beszéltem arról, hogy az, hogy uralkodás, ez mit jelent a Szentírás alapján. Hoztam nektek egy cikket, ez Vekerdi Tamás mondja el, ez egy világi pszichológus, és mégis azt látom, sokszor ezek a világi emberek, mivel pszichológiát kutatják, sok dolgot megértenek. Nem gondolom, hogy a teljességet, de valamit mégis általában megértenek, mint a vallásos demagóg emberek. Miért beszélek erről? Azért, mert maga a vallásban nincs benne az isteni ikletettség és az Isten terve. Magában, a tradícióban nincs benne. Értsd meg, a vallás az újra formálja még a jó dolgokat is, és elrontja még azt is, ami a világban jót működik. Nem az a jó vagy igaz ember, aki betartja az át nem érzett konvenciókat, mert így szokás, mindenki így csinálja, de nem is az, aki mondjuk divatból minden ellen lázad. A belső vezérlés, a gondolatok, érzések és viselkedésmódok önmagammal való azonossága, hitelessége az igazi értékek, amelyhez ahhoz a szabad személyiséghez vezetnek el, aki a másik ember épp ilyen szabad személyiségét és ebből fakadó jogait is tiszteletben tartja. Gyakran mondják a demagógok, belülről vezérelt szabad személyiség. Tehát akkor meg is ölhetem a másikat? Erről természetesen szó sincs. Az én szabadságom csak akkor tud érvényesülni, és a saját személyiségem egészségét, integritását csak akkor tudom megőrizni, ha az másik ember ugyanilyen teljes szabadságát biztosítom, és nem próbálom azt sem manipulatív, sem erőszakos szavakkal és tettekkel szétbomlasztani, gátak közé szorítani a házasságot, vagy felszámolni, ez pedig mindkettőnk szabadságának természetes korlátja. Éppen azt tölt el örömmel, hogy ő más. És ez üdítő, mint egy utazás, új vidék, új tájak, új illatok, új ízek, új érzelem és új szabadság. Ez csak az élheti át, aki megvan időzőjelben. Aki önmagában erősen áll, aki magát mindenestől elfogadja. A gyenge nem élheti át. A gyenge diktátor, a gyenge terrorista, az erőkultuszában, a folytonos harckultuszában él, mert gyenge. Mihelyt nem harcolna, összeomlana. Nem engedheti meg magának a másik elismerését. Nem élvezheti a másik másságát. Mindenki és minden legyen olyan, mint én vagyok. A többi fenyegető, a többi ellenség. Csak akkor gyugszom meg, ha az egész világ körülöttem én. Rekerdi Tamás, ez egy idősebb pszichológus és író, műfordító, csoda ember. A lényeg az, hogy ami miatt felolvastam, az megdöbbentett engem az, hogy ez az ember nem keresztény, de mégis a világban, a világ törvényszerűségeit megértve konklúziót húz, és leírja ezt több évtized után, hogy az ember arra van megteremtve, hogy szabad legyen, és a másiknak a légterét is úgy építi ki, hogy ő is szabad legyen. És ebben nyőrködik. És én nekem pont ez az arcpolitikám. És ez nekem nagyon tetszett. Tehát a szabadság megértése. Emlékeztek, amikor Krisztus mit mond? Például a Efézus levélben? Hogy hova vagyunk ültetve? Vele együtt, ő mellé. A trónra. Gondold azt el, hogy Krisztus így foglalkozik az egyházzal. Nem azt mondja, hogy megcsinálta volna, létrehozok egy trónt. És az egyház, na, létrehozok sok kis trónt, pont alattam. Hanem azt mondja, hogy fölültetem oda magam mellé az egyházat. Most gondold el, hogy mennyire nem fél a bukástól Krisztus. Nem fél attól, hogy le fogják őt uralni. Hanem föl akarja emelni oda az egyházat, ahol ő van. És tudod, hogy mit mond még Krisztus ott, amikor ott ül mellett az egyház? Hogy nem csak, hogy ott ülhet, és végignézheti, ahogy ő uralkodik. Nem csak ott ülhet, és megenged, hogy levegőt vegyünk, vagy ha tüsszögünk, vagy köhögünk, akkor fejbevág, mert idegesíti őt, hanem társörökös az egyház. Megosztotta az örökségét vele. És ezt a házassággal kapcsolatban is mondom neked, testvérem, hogy értsd meg, ha az atya úgy tervezte az egyházat, hogy trónon üljön, akkor az a terve a családokkal is, hogy trónon üljön a család, de együtt. És aztán beszéltem arról, hogy a közös iga, az egybeszerkesztődés, ugye, az nem magától történik, mert lehet egymás mellett élni úgy, hogy közben semmilyen szellemi innováció vagy spirituális valóság nincs bent a családban. Csak élünk egymás mellett. Élünk egymás mellett úgy, mint egy KFT-ben éljünk. Van két cégtárs, bemegy és ledolgozza azt a napi 8 órát vagy 10 órát. Isten nem KFT-re hívta el a házasságodat. Korlátolt felelősségű társaság. Isten nem arra hívta el a házaspárokat, erről is beszéltem, hogy függetlenül éljenek egymással, bizonyos keretek között, vannak bizonyos szabályok, de mégis függetlenül. És se nem arra hívta el, hogy egyénieskedésből éljünk. És azáltal tartsuk fönn magunkat, hogy mindenki azt csinál, amit akar, egyéni. Az egyén van piedesztára emelve. Arra van elhívva, hogy a szelleme összeszerkesztődjön, egybeszerkesztődjön Isten által a házasság. És addig, amíg ez a színvonalat nem érjük el, addig nem élünk újszövetségi színvonalon a házasságban. Addig nem újszövetségi módon éljük a házasságot. Mert Istennek az a státusza, hogy követek legyünk. Követek házasságon belül. Amen? Halleluja, dicsőség az Úrnak. Gyere velem a Zsoltárok 82-höz, Aszáv Zsoltára. Halleluja. Most már belementünk a mélységébe, már benne vagyunk, már kapukba is ülünk. Gyorsan áttekintettük egy kis összefoglalót, hogy miről foglalkoztunk, hogyha esetleg nem hallgattad meg az előző tanításokat, akkor legyen ízelítőd ezzel kapcsolatban, és jó étvágyat kívánok hozzá. 82-es Zsoltár. Isten az Istennek gyülekezetében ítél az Istenek között. Hallod? Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Magadra ismertél? Meddig ítéltek még hamisan, vagy kormányoztok hamisan, és emeljétek a gonoszok személyét, Szela. Mit mond? Hogy az Istenek a gyülekezetben kormányzásra vannak elhívva, és ha kimozdul ez a kormányzás, akkor hamisan fognak, és a gonoszok személyét fogják fölemelni. És ez egy vákumot képez az a személy a családjában, aki nem akar kormányozni, és ebben a vákumban bejön a gonoszság. Még egyszer. Űrtámad azért, mert valaki nincs a helyén. És erre a sátán ki van hegyezve, ha valaki istenként nem akar kormányozni, akkor bejön a romlás abba a családba. Hamisan, a hamis szó. Nagyon le van járatva Magyarországon ez a hamis szó a nyelvjárásban, ezért mutatok neked három igét, vagy négy igét, hogy mit jelent ez a hamis. 3 Mózes 19:15. Szeretném, hogyha ezt kicsit megmutatnám, hogy legyen képed azzal kapcsolatban, hogy amikor Isten azt mondja valamire, hogy hamis, hogyan gondolkozik arról. 3 Mózes 19:15. Ne kövessétek el az igazságtalanságot az ítéletben, ne nézd a szegénynek szemét, se a hatalmas szemét ne becsüld, igazságosan ítélj a te falábarátodnak. Ne járj rágalmazóként a te néped között, ne támadj föl a te falbarátodnak vére ellen, én vagyok az Úr. Ne gyűlöld a te atyád fiát szívedben, fedd meg a te falbarátodat nyilván, hogy ne viseljed az ő bűnének terhét. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben, ne nézd a szegénynek szemét, hatalmasak szemét ne becsüld, igazságosan ítélj a te falbarátodnak. Ezt jelenti a hamisság. Amikor kimozdítod képmutatásból, érdekből az igazságot, és úgy ítélsz, ami az ember számára kedvező. 5 Mózes 25. Amikor rosszul kormányoz az egyház. Ne legyen a te zsákodban kétféle font, nagyobb és kisebb. Ne legyen a te házadban, családodban kétféle éfa, nagyobb és kisebb. Teljes és igaz fontod legyen neked, teljes és igaz éfád legyen néked, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened áld néked. Mert az Úr előtt, a te Istened előtt utálni való mindaz, aki ezeket cselekszi, és mindaz, aki hamisságot művel, hamisságot művel. Tudod, mi az Istennek a véleménye a hamis emberre? Utálja. Szerettem volna egy kicsit úgy megpendíteni ezt a részt, hogy nehogy átmenjünk ezen a dolgon. Zsoltárok 82, menjünk vissza. A másik igét már nem mutatom. Ítéljetek a szegénynek és árváknak, nyomorultnak és elnyomottnak, adjatok igazságot. Mentsitek meg a szegényt és a szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Ez a te elhívásod, ez a küldetésed. Hallod? A családoknak a küldetése. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Miért inog a föld fundamentuma? Mert nem értenek. Vakok, nem látnak, nincs megértés. Ezért inog a fundamentum. Mivel kezdtem ma? Fundamentumokkal. És mondottam, Istenek vagytok ti, a felségesnek fiai, ti mindnyájan. Újra visszatér ehhez a látáshoz, hogy el vagyunk hívva arra, hogy Istennek az uralma kifejeződjön, és képviselődjön rajtad keresztül, ott, ahol küldetve vagy. Mindamellett meghaltok, mint közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj föl, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek. 7. verszak. Újra. Mindamellett meghaltok, mint közember, szó szerint, mint Ádám. És elhullotok, mint akármely főember, vagy szó szerint, mint uralkodó. Hoztam egy pár fordítást, angol fordítások. Amplified-ot, The Living Bible-t, a Hebel magyar fordítást, és a New International Version-t. A hatos hetes verszak. Azt mondtam, ti Istenek vagytok, mivel javamra ítéltek, mint az én képviselőim. Valóban mindegyikőtök a magasságos Isten gyermeke. De úgy fogtok meghalni, mint ember, és lehullani, mint egy hercegek közül. Mit jelent ez? Nagyon sok ember, mivel nem lépett be az uralkodásába, bukott Ádámként hal meg, aki el van hívva az uralkodásra, vagy pedig hercegként hal meg, de soha nem tudta, hogy hogyan kell bánnia, vagy hogyan kell sáfárkodnia az Istentől elrendelt uralkodói méltóságával. Ma az egyház pontosan ebben él. Egy imidzsvesztett és egy személyiség zavaros életet élünk. Újra, egy másik fordítás. Mindenkiteket Istennek neveztek, és a magasságos Isten fiainak. De a halálba egyszerű emberek vagytok. Úgy fogtok lehullani, mint bármelyik herceg, mert mindenkinek meg kell halnia. Azt mondtam, másik fordítás, Istenek vagytok, a legfelsőnek fiai, mindnyájatok, ám de mint emberek haltok meg, s mint a nagyok egyike, estek el. És egy másik fordítás. De úgy fogtok meghalni, mint egyszerű emberek, úgy fogtok lehullani, mint minden más uralkodó. Ez is nagyon jó. Úgy fogtok meghalni, mint minden más uralkodó. Nem úgy, mint Isten uralkodói, mint Isten fiai, mint Isten képviselői, hanem mint egy általános uralkodó. Tehát miért beszélek erről? Mert el vagyunk hívva arra, hogy egy fantasztikus Isten képviseljünk a Földön. Nagy követek vagyunk. Fontos azt, hogy ha nem érted azt, hogy mit kell látnod, akkor azt nem fogod tudni birtokolni. Ha nem tudod birtokolni, nem tudsz abból beszélni, és ha nem tudsz abból beszélni, akkor nem tudsz átváltozni, vagy átváltoztatni másokat.